ahhoz, hogy ki tudjuk számolni, hogy milyen idő lesz, ahhoz már a T egyenlő nulla kiindulási pillanatban is tudni kell, hogy mi van ott, amit nem tudjuk, hogy mi van ott, ezért azt becsülni kell. És mivel az időjárás maga az egy kaotikus rendszer, ami azt jelenti, hogy a kezdeti nagyon apró eltérések idővel egyre nagyobb különbségeket okoznak a kimenetben. Kicsit ezt úgy lehet amúgy elképzelni, mint hogyha egy ilyen köves hegyoldalon legurítunk egy labdát, akkor az elején még nagyon pontosan meg fogjuk tudni mondani, hogy ez merre pattog a köveken, aztán egyre nagyobb lesz a hiba, és a végén már semmi köze nem lesz az előrejelzett értéknek a valósághoz, ami később bekövetkezik. Ugyanez van az időjárás előrejelzéseknél is, és ezért kritikusan fontos, hogy ez a becslés, a szakszóval adatasszimiláció, ami az elején zajlik, ez minél pontosabb legyen. És erre volt egy jó példa pár évvel ezelőtt, amikor egy heves viharciklon Észak-Európán átvonult, de ezt a modellek nem jelezték előre időben. És ilyenkor utólag újra szokták futtatgatni a modelleket, és megnézik, megkeresik az okát, hogy miért nem sikerült jól az előrejelzés, és kiderült, hogy egyetlen egy Kanadában lévő légnyomás szenzor meghibásodása, és az amiatt kieső adat miatt nem sikerült megjósolni ezt a ciklont.
Szervusztok, ez itt a HVSV Podcast sorozatának soron következő weekly adása. Mindig azt mondom, hogy soron következő, nem számozzuk valamilyen az adásokat, de majd ezen változtatunk, úgy csináljuk már mi is, mint a Crafty. Ugye, Gyuri, ti már ezt számozzátok az adásaitokat a Crafty-ba. Engem Kori Tamásnak hívnak, és ahogy már mondtam az előbb, most egészen kivételes műsorvezető társam jött ide, nem Számi, hanem Bőle Gyuri, a Crafty Podcast sztár műsorvezetője. Szervusz, Gyuri, mi szélhozott erre?
Hello, hello. Hát igazából azért jöttem el erre, mert hogy a vendégeink az időképesek, apostrofálhatlak így titeket, és én még sose találkoztam velük, és kíváncsi voltam rájuk, meg egyrészt kíváncsi vagyok ennek az egésznek az informatikai hátterére, és akkor így feldobtam, hogy szívesen beülnék most kibicelni, és végre nem műsort vezetek, hanem tényleg csak itt ücsörögnöm kell, és neked kell görcsölni azon, hogy kövessük az adástervet, meg hasonlók.
Kösz szépen. Igen, hát ma az időjárásról fogunk beszélni. Abszolút jó a kontextus, hiszen itt a tavasz jönnek, a tavaszi záforok, a villámok, a mindenféle ilyen kritikus események. És akkor, ahogy mondta Gyuri, két vendégünk jött az időképtől, Nagy Gergely, kutatásfejlesztési és nemzetközi vezető, remélem jól mondtam, illetve Szente Varga Bálint, alapító tulajdonos, AI team leader, és ebből már az is következik, hogy miről is lesz szó még egyébként az adásban. De mielőtt belevágnánk a részletekbe, illetve az adást létszi, egy kicsit beszéljetek arról, hogy hogyan is indult a ti kapcsolatotok, hogyan indult az időjárással a kapcsolatotok, hogyan indult el az időkép, és most egyébként így mit csináltok a cégen, mondhatnám, hogy cégen belül, vagy a szolgáltatáson belül.
Jó, hát akkor kezdem én alapvetően, én Nagy Gergelyként. Egyébként nem minden kutatásfejlesztés tartozik hozzám, tehát ez így nem teljesen igaz, én elsősorban az infrastruktúrális kutatásokért és fejlesztésekért felelek, így mint például a saját radarhálózatunk, villámlokalizációs rendszerünk és a nemzetközi kapcsolatoknak azon részéért, amelyek jelenleg is élnek. Ez elsősorban Horvátországot jelenti, de vannak kitettségeink a különböző környező országokban is. Alapvetően az időkép és a viharvadász tulajdonképpen egy szimbiózis volt annó, amikor elindult, de a történet valójában jóval korábban kezdődik, és azért említettem ezt a nevet, amely talán már nem olyan sokaknak ismerős, mert az időkép és a viharvadász nagyon sokáig különbrendként futott, noha együtt kezeltük. A viharvadász az én kis álmom volt. A viharvadász arról szólt volna, hogy különböző emberek, amikor erre már a technológiai lehetőség megvolt, magánemberek, bárki, cégek, akárki, akinek kedve volt ehhez, kihelyezhessen webkamerákat az ország rengeteg pontján, és legyen egy központi szerver, ami ezeket a webkamera képeket összegyűjti, és utána elérhetővé teszi több 10, 100, 1000 helyről mindenki számára bármiféle ellentételezés nélkül, hogy nyomon követhessék az időjárást, és ez nem 2004-ben született meg ez az ötlet, hanem 2001-ben. 2001-ben került ki ugyanis az akkori Országos Meteorológiai Szolgálat első kamerája a Balatonra, a Balatoni Siófoki Obszervatóriumra, és én írtam egy udvarias levelet 25, évvel, körülbelül 25 évvel ezelőtt, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak ez egy óránként frissült, de akkor már ugye volt úgynevezett ADS-el kapcsolat, tehát semmi akadály nem lett volna percenkénti frissítésnek, és megkérdeztem tőlük, hogy lehetne-e percenként frissíteni ezt az amúgy gyönyörű balatoni képet, hiszen akkor gyönyörűen, akkor csodálatosan lehetne látni azt, hogy mondjuk a zivatarrendszerek kifejlődnek, ahogy a felhők átvonulnak, a naplemente, tehát esztetikai és tudományos szempontból is érdekes lett volna. Én akkor egyébként teljesen más területen dolgoztam, én tanítottam, akkor angoltanár voltam, számítástechnika tanár, még jó néhány más dologgal foglalkoztam. Nem is ez a lényeg igazából, hanem az, hogy egy nagyon udvarias, kedves választ kaptam az akkori Országos Meteorológiai Szolgálattól, aminek az volt a lényege, hogy jelenleg nem látják indokoltnak, hogy a kamerakép az gyakrabban frissüljön. Annak ellenére sem, hogy leírtam, hogy miért. És egy nagyon udvarias választ kaptam, és azt így eltettem valahová. És azon gondolkoztam, hogy ezzel most mit kezdjek, de 2-3 évig nem volt lehetőségem vele semmit kezdeni. És amikor volt, akkor elindítottam ezt az oldalt, ezt a kezdeményezést, ezt a felhívást, és ekkor vettem észre, hogy van valaki még az éterben, aki most mellettem ül, és aki szintén társadalmasos névadó alapítónk, aki ekkor már egy picit más irányból közelítette meg mindezt, és 2004-ben találkoztak az útjaink, de akkor itt átadnám a szót Bálintnak.
Igen, én akkor 14 éves voltam, és ez egy gimnázium mellett ilyen hobbi projekt volt délutánonként. 2003 őszén fogalmazódott meg a gondolat ősz végén, amikor beharangozott a tévé egy nagy havazást, amiből végül nem lett semmi, felsültek az előrejelzések, és ezt akartam megérteni, hogy ott mi mehetett ennyire félre. És akkoriba kötötték be hozzánk az ADS-el internetet, ami egy óriási előrelépés volt, ez ilyen feltárcsázós internettel szemben, hogy már nem kellett nézni, ahogy ketyeg a percdi, és édesapám rosszalúan néz, hogy megint növelem a telefonszámlát. És akkor kezdtem el kutakodni, hogy milyen adatforrások állnak rendelkezésre így az interneten, amivel így összegezni lehetne azt, hogy a környékünkön milyen időjárás uralkodik, milyen időjárási rendszerek határozzák meg azt, hogy végül esik-e 20 centi hó, vagy nem. És amikor ezt csináltam, akkor fogalmazódott meg az a gondolat is, amit már a Gergő előttem felvezetett, hogy mi lenne, hogyha mi magunk vennénk kézbe ennek az időjárási adatoknak a gyűjtését. Tehát nem csak meglévő adatforrásokkal dolgoznánk, hanem mi magunk is lehetőséget teremtenénk arra, hogy a látogatók akár kézi észleléseket beküldve, akár a saját időjárás állomásukat, webkamerájukat csatlakoztatva, egy olyan közösség épülhessen föl, amivel percre pontosan nyomon tudjuk követni az időjárási folyamatokat a Kárpát-medencében, és ezekből az adatokból aztán olyan előrejelzéseket tudjunk készíteni, amelyek akár pontosabbak is, mint a meglévő szolgálatok előrejelzései.
És egyébként 2004-ben, vagy az ezredforduló környékén milyen, említetted, hogy nyilvános adatokból dolgoztatok, vagy eleinte, akkor honnan lehetett ilyen adatokat szerezni, vagy ki volt az, akitől be lehetett húzni ilyen előrejelzéseket?
Rendelkezésre álltak már, egyrészt akkor is voltak már ilyen időjárási fórumok, ahol lelkes észlelők elküldték, hogy a környezetükben éppen milyen időjárási folyamatok uralkodnak, de rendelkezésre álltak hivatalos mérési adatsorok is, amelyeket jellemzően például nagyobb nemzetközi repterekről, illetve olyan észlelői helyszínekről származnak, amiket az állami szolgálat üzemeltet. Ezek órás felbontású információk voltak, tehát nem voltak annyira gyakoriak, mint amennyit a technológia amúgy lehetővé tett volna, de tudtak már egy olyan alapot adni, amivel egy nagyságrendi képet tudtunk adni a látogatóknak különböző vizualizációkon keresztül, hogy most hol éppen milyen időjárás uralkodik, ha mondjuk érkezik egy hideg front, akkor az melyik nagy megyeszékhelyt érte már el, és hogy vonul át az országon. Ez azért is volt rendkívül izgalmas, mert ilyet még korábban nem láttunk akkor az interneten, hogy ez így tényleg percről percre követhető legyen, hogy éppen egy délutánra beígért hideg front az mondjuk még csak Bécsnél tart, vagy már itt van Tatabányánál, és nem sokára eléri a fővárost, mert erről semmilyen real-time információ nem volt. Kizárólag azt az időjárás előrejelzést lehetett elolvasni, amit egy fél nappal, egy nappal korábban megírt valaki.
Itt azért elmondanám, mert talán a hallgatók ki tudták számolni, de hogy van egy apropója ennek az adásnak, hogy 20 évesek vagytok, ez csak egy kis kitérő. Én még azt akartam megkérni Gergőtől, hogy amikor ti összeálltatok 2004-ben,
így van.
Nem volt fura, hogy összeállsz egy Egy 14 éves sráccal?
A legkevésbé sem számomra az életkor sosem számított, én mindig az adott személy habitusa, világlátása, intelligenciája és úgy általános rálátása alapján ítéltem, az életkor vagy nem számomra teljesen irreleváns volt, és azt gondolom, hogy ez volt az egyik kulcspontja annak, hogy végül is együtt kezdtük el ezt az egészet, hiszen valószínűleg nagyon kevesen vettek volna komolyan egy 14 éves illetőt, annak ellenére, hogy megvolt Bálintban az a fajta kellően szofisztikált hozzáállás, az a fajta bölcsesség, amit csak egy felnőtt emberről feltételezne, hogy egy nagykorúról, egy jogszerű nagykorú emberről feltételezne bárki.
Mekkora a korkülönbség köztetek?
Pont a kétszerese. Tehát
igen, emlékszem, konkrétan... amikor először találkoztunk, akkor azon keseregtél, hogy 30 éves leszel.
Igen, 28 múltam, és már 29-hez közeledtem, ő pedig hát pont a fele.
Igen, akkor a fele.
Sose gondoltam volna, ezekben az adásokban elhangzik még az ADSL szó, de most mind a kettőtöktől szembe jött.
Mit indított el a távközlés, ugye mi mindent? Igen.
Nem, igazából én sokkal korábbról kezdeném ezt. Nekem 1996-ban már volt online internet elérésem, ami körülbelül szerintem a magyar lakosság 0,1%-ának
volt. De mi szüleid valamik egyetemi környékén dolgoztak, vagy a Stakiban, vagy általában ilyen helyeken?
Én magam egyetemista voltam, és kikönyörögtem egy kísérleti hozzáférést a Tudományos Akadémián keresztül.
Hát gondoltam, hogy az akadémiai szférából jöttem.
De ez amúgy egy teljesen legális elérés volt, csak nagyon kevesen tudtak róla, sőt 98-ban írtam egy könyvet, egy tankönyvet arról, hogy az internet miről szól, amikor még az internet szót szinte senki nem ismerte. Ezt a tárgyat én tanítottam is, az egyetemi kiadó adta ki, és középiskolában tanítottam, és az volt az előszó, hogy az internet legalább annyira meg fogja változtatni az egész világot, most nem az időjárásról beszélek, hanem úgy általában az egész társadalmat, legalább annyira, mint mondjuk a tűz vagy a kerék feltalálása, ezen mindenki mosolyogott egyet a 98-ban.
De vicces, hogy említettétek, hogy az ADSL egy szélesebb technológia volt akkor, most már ugye röhögünk rajta, mert nem is tudom, ilyen 1 megabites, vagy még annyi sem
de,
volt a kezdet.
256-ról indult, én úgy emlékszem.
Hát igen, körülbelül, tehát ilyen nagyon...
És az
nagyon,
lefelé, fölfelé
és akkor az egy ilyen űrtechnikának számított nyilván a
én a kutatásfejlesztést azt 9600 kilobit per szekundon kezdtem el, de el- és neurális hálókat tanítottam nagyon egyszerű feladatokra. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az MI-ok és az alapjukat alkotó neurális hálók, azok úgy ma jöttek elő a semmiből. Nem, konkrétan én már a főiskola egyetemi éveim alatt már felvehető tárgyként tanultunk róluk, léteztek. Természetesen nem lehetett őket még napi feladatokba bevonni. Elméleti jellegű konstrukciók voltak, amik nagyon egyszerű dolgokat tudtak megtanulni nagyon sok idő alatt. Hát ez egy picit megváltozott.
Igen, ez egy ilyen tévhit, hogy ez most született. Tehát belegondolsz, az iparnak számos területe van, ahol machine learninget használnak 20-30 éve, csak nem machine learningnek hívták akkor. Tehát a telekommunikációs cégektől kezdve az ügyfél elvándorlásig egy rakat modellezés van erre. Viszont térjünk rá arra, ami az adás előtt beszéltünk, hogy mindenképpen váltsunk egy pár mondatot arról, hogy mi is az az időreális előrejelzés, mert anélkül nem fogja megérteni a hallgató tökéletesen, amiről a későbbiekben fogunk beszélni. És akkor ez elvileg a Bálintnak a területe.
Igen. Na most az időres előrejelzések, tehát az alapvető gondolat az már 50-60 éve megszületett, hogy kéne nagyjából előrejelzni az időjárást, és a technológia nem is nagyon változott ennyi idő alatt, csak a számítási kapacitás, meg az eljárások nőttek, illetve finomodtak. Alapvetően két fő területe van, illetve két nagy lépése van az előrejelzésnek. Az első lépés az, hogy ki kell találnunk azt, hogy most milyen idő van, ami egyáltalán nem triviális. Tehát mindenki azt gondolná, hogy tele van mérőműszerekkel a világ, műholdak vannak, radarok vannak, repülőgépek mérnek, ballonok mérnek, nem tudom mik mérnek. A helyzet ezzel szemben az, hogy egy időres előrejelzésnél, egy modellben gyakorlatilag a Föld egészét felbontjuk rácspontokra, és minden egyes rácspontra meg kell mondanunk a kiindulási időpillanatban, hogy milyen idő van ott.
De ezt háromdimenziósan, ezt tegyük az, amit nagyon sokan nem gondolnak ebbe bele.
Igen, tehát hogy ha például a most piacvezető ilyen modellt nézzük, annak 9 kilométeres a rácsfelbontása, tehát több százmillió pont van gyakorlatilag a Föld felszín felett, ami...
Milyen magasságig vannak ezek a kockák?
Ezek olyan 70-80 kilométeres magasságig.
Tehát gyakorlatilag, mintha a föld így le lenne fedve egy hatalmas rácsáló, és mindegyik igen. pontban lemodellezitek gyakorlatilag. Vagy
hát nem mi, ezt szuper számítógépek csinálják, de hogy ahhoz, hogy ki tudjuk számolni, hogy milyen idő lesz, ahhoz már a T egyenlő nulla kiindulási pillanatban is tudni kell, hogy mi van ott, amit nem tudjuk, hogy mi van ott, ezért azt becsülni kell. És mivel az időjárás maga az egy kaotikus rendszer, ami azt jelenti, hogy a kezdeti nagyon apró eltérések idővel egyre nagyobb különbségeket okoznak a kimenetben. Kicsit ezt úgy lehet amúgy elképzelni, mint hogyha egy ilyen köves hegyoldalon legurítunk egy labdát, akkor az elején még nagyon pontosan meg fogjuk tudni mondani, hogy ez merre pattog a köveken, aztán egyre nagyobb lesz a hiba, és a végén már semmi köze nem lesz az előrejelzett értéknek a valósághoz, ami később bekövetkezik. Ugyanez van az időjárás előrejelzéseknél is, és azért kritikusan fontos, hogy ez a becslés, a szakszóval adatasszimiláció, ami az elején zajlik, ez minél pontosabb legyen. És ez annyira kritikus, hogy ennek a kiszámítása az amúgy több számítást igényel, mint aztán magát a tényleges előrejelzést ebből a kiindulási becslésből elkészíteni. Ezek a becslések szuper számítógépeken 1-1,5 óráig futnak, és gyakorlatilag az a működési elv, hogy alapul veszik az egyel korábbi előrejelzést, és azt próbálják meg feljavítani a mérésekkel. Erre többféle megoldás is van, ami most nagyon jól működik, ez az ensemble adatasszimiláció, ami azt jelenti, hogy bizonyos mennyiségű zajt kevernek a mérési adatokra, és lefuttatnak ilyen néhány órás előrejelzéseket, 3-6 órás előrejelzést, és megnézik, hogy ezek közül mondjuk 100 darab ilyet lefuttatnak, megnézik, hogy ezek közül végül melyik volt az, aminek a kimenete a legközelebb került a valós mérésekhez. Mondjuk 100-ból 90-et eldobnak, és akkor a maradék 10-re ezt újra futtatják annyiszor, amíg már tényleg lesz egy olyan becslési halmazunk, ami elég közel van a valósághoz, és azoknak az átlagát fogják venni, és azt mondani, hogy feltehetően nagyjából ez a jelenkori időjárásunk.
De gyakorlatilag ez egy rengeteg predikció lesz, és ami a legközelebbi, hát ez úgy, mint bármilyen gépi tanulásnál.
Igen. Igen, és amikor megvan ez a becslés, akkor fogunk tudni elkezdeni az ismert fizikai egyenletekkel kiszámolni a jövőt. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ugye ez a sok százmillió rácspont, amit említettem, azok mindig csak egy idő lépcsőben csak a szomszédos rácsponttal kommunikálnak, tehát oda fölírják a megfelelő differenciál egyenleteket, megfelelő parametrizációkat, és akkor így kiszámolnak egy idő lépcsőben mondjuk, ha jól emlékszem, 90 másodperc most az idő lépcső egy ilyen globális modellben, kiszámolnak egy 90 másodperces predikciót, aztán ezt egészen addig iterálják, amíg egy értelmezhető időtartományra nem lesz előrejelzésünk. És amit most az AI modellek itt elhoztak nagy forradalomként, az pont ennek a második felének, amikor már a tényleges predikciót végezzük, gyakorlatilag ezt a workflow-t cserélik le, mert ott már nem futtatnak le konkrét differenciál egyenleteket, nem is értik, hogy mi zajlik a légkörbe, egyszerűen fel vannak tanítva azzal, hogy amikor legutóbb ezt látták, vagy hasonlót láttak az előrejelzésben, mi történt utána. És akkor itt jön be még egy nagyon fontos része az input adatoknak. A klímaváltozás. Az is fontos, mert ugye az tolja el gyakorlatilag a baseline-tól a következményeket. Egy reanalízisnek nevezett adatbázis, vagy adatsor, ami meg azt jelenti, hogy ezeket az időjárási modelleket nem csak a jövő kiszámolására használják, hanem a múltban is futtatják, egészen most, ha jól emlékszem, 1940-ig visszamenőleg le vannak futtatva, és mivel ugye van mérési adatsorunk, ezeket a modelleket fontosan húzzák hozzá azokhoz a mérésekhez, és ugye a végére lesz egy konzisztens adatsorunk 1940-től a napjainkig arra, hogy mi volt az időjárás.
Tehát megjósoltatják mondjuk egy 40-es évekbeli időjárás, de ott tudják a végkimenetet.
Igen. Igen, és akkor így lesz egy több évtizedes adatsorunk, és ezeken az adatsorokon tanítják ezeket az AI modelleket. Tehát gyakorlatilag megnézik, hogy az elmúlt, nem tudom, 50-60 évben hogy alakult az időjárás. És ez amúgy bennünk is felmerült még 15 évvel ezelőtt, mint ötlet, hogy próbáljunk meg hosszabb távra úgy időjárást előrejelzni, hogy a múltban keresünk egy hasonló állapotot, csak nyilván akkor még nem állt rendelkezésre olyan számítási kapacitás. Egyébként most is egy ilyen hálózat betanításához olyan óriási számítási kapacitás szükséges, hogy hát a Google-nek van például a GraphQL megoldása, ott ilyen fél és egymillió dollár közötti cloud költség egy tanítás nekik. Tehát az, az mindenképpen eltolja a hangsúlyokat egy ilyen új megoldásnál, hogy ott maga a feltanítás az, ami sokáig tart, onnantól viszont predikciót lefuttatni, az baromi gyors.
Hát erről szól az AI boom most, hogy ki tudja a legolcsóbban kihozni a modelljét gyakorlatilag. És
Várjátok, most lenyitottam az időképen a 30 napos előrejelzéseteket, és mondjuk megnéztem, hogy amikor majd ez az adás műsorba fog kerülni, ugye ez, ha jól rémlik, április 12-e péntek lesz, mert most egyébként ez nem titok senki előtt, hogy ezt valamikor hetekkel előbb veszük fel az adást, akkor 20 fok lesz, és közepesen felhős idő. Ezt például honnan veszi az időkép, vagy honnan számoljátok ezt ki?
Szerintem statisztika? Időkép felhasznál, sőt, időkép fanatikus vagyok. Szerintem ez szimpla statisztika. Tehát ennek ezt nem volt, kell komolyan venni.
Annyira. Ennek volt egy timeline-ja, hogy hogyan alakult ez, amikor kitaláltuk, és Bálint jól rávilágította arra, hogy, és a ti megérzésetek is helyes, volt abban az időszakban, hogy voltak éppen azt csináltuk 30 napos előrejelzés, hogy tényleg legyen szakmai alapja, tehát hogy ne csak egy bulvártartalom legyen, bármennyire is annak tűnik, hogy akkor vettük az elmúlt 30-50 év ismert adatsorát, és megnéztük, hogy a jelenlegi időjárási helyzetben, tehát ahogy mondjuk az elmúlt 3 nap időjárási helyzete alakult, annak a párját, vagy a hozzá legközelebb esőt megkerestük a historikus adatsorokba, és megnéztük, hogy az hogyan folytatódott 30 évre. Ez az, amit utána finomítottunk később egy kicsit.
Igen. Én annyiban árnyalnám ezt, hogy különböző időtávokra különböző előrejelzési módszereket használunk. Tehát amit az oldalon a felhasználó lát, az már ezeknek a különböző időtávra szóló előrejelzéseknek a kombinációja. Igazából 3 időtávot is meg tudunk különböztetni. A következő 1-3 órára gyakorlatilag a már meglévő és kialakult időjárási rendszereket mozgatjuk tovább a jövőbe. Tehát mondok egy példát, érkezik a hidegfront, látjuk a radarképen meg a szélmérők adatain, hogy érkeznek, ott vannak a piros pacák, heves csapadék, látjuk a mozgási sebességét, ki tudjuk számolni, extrapolálni tudjuk a jövőbe. Ez a következő 1-3 óra. Azok az időjárási modellek, amikről az előbb beszéltem, azok jellemzően ilyen 5-7 napos időtávra szolgáltatnak jó előrejelzést, ez időjárási helyzettől is függ, tehát amikor ilyen eseménytelen anticiklonális idő van, akkor akár 10 napra is jó előrejelzést tudnak biztosítani, amikor még nagyon bizonytalan, mert több ciklon is átvonul felettünk, amik gyakorlatilag ilyen óriási légörvények, amiknek a pontos pályáját nagyon nehéz megmondani, akkor ez le tud csökkenni akár csak 2-3 napra is, de ez az a következő időtáv, onnan használunk információt. És ezen felül viszont létezik egy olyan, hogy anomália előrejelzés, ami meg úgy működik, hogy ott is lefuttatnak rengeteg különböző perturbált tagot, ez azt jelenti, hogy kis hibát kevernek ott is a bemenetre, és megnézik, hogy mekkora lesz a szórása a kimenetnek, illetve mi lesz az átlaga a kimeneteknek, és így akár 3-4 hétre előre is meg lehet azt mondani, hogy a sok éves átlaghoz képest melegebb, hűvösebb, csapadékosabb vagy szárazabb idő lesz. Tehát itt már nincs olyan konkrét számérték, amit biztosan lehet állítani, hogy X fok lesz nem tudom melyik napon. Itt azt lehet mondani, hogy van egy sok éves adathalmazunk, egy 100 éves adatsorunk, nyilván ezt is most a globális felmelegedés azért egy kicsit elcsavarja, tehát ezzel is foglalkozni kell, de meg lehet mondani, hogy mondjuk április, nem tudom, második vagy harmadik hetében a jelenlegi előrejelzések alapján nagyobb a valószínűsége annak, hogy mondjuk átlag feletti hőmérséklet értékek lesznek, vagy szárazabb idő lesz, csapadékosabb idő lesz.
Tehát akkor ez tulajdonképpen egy tájékoztató jellegű adat, ami egy stabilabb időjárási környezetben akár igaz is lehet, de lehet az, hogy teljesen nem az lesz. Ez, amikor ugye a felhasználó az interneten kiborul, hogy a meteorológusok megint rosszat mondanak, mert túl sokat vár el ettől az egésztől.
Úgy fogalmaznék tudományosan, hogy nagyobb esélye van egy kicsivel annak, hogy ez beváljon, mint hogy nem. Tehát nem random generátor.
De azért nyaralás senki ne tervezzen erre.
Időtávtól függ, tehát minél jobban távolodunk ugye a mától, és azoktól attól a periódustól, amit még belátnak a konkrét numerikus modellek, annál nagyobb esélye van annak, hogy ez nagyon el tudjon szállni. Tehát
én még visszakötnék itt az AI modellekhez, mert ugye ott is az a mondás, hogy jobb a beválásuk mondjuk 10 napra előre, mint a hagyományos modelleknek, de hogyha mondjuk egy térképes vizualizációban megnézitek, hogy mit számolnak ki ezek a modellek, akkor szemben a hagyományos modellekkel, ahol az a kép, amit látni fog a felhasználó, ugyanúgy lesznek rajta ciklonok, ugyanúgy lesznek rajta, nem tudom, esős területek, száraz területek, csak nem biztos, hogy az a valóságot fogja tükrözni. Mivel az AI modellek ugye négyzetes hiba minimalizálásra vannak tanítva, optimalizálva, ezért ott ezek a mezők egyre jobban kisimulnak. Tehát 10 napra előre már nem lesznek rajta ciklonok, nem lesznek rajta anticiklonok, esős területek, száraz területek, ez az egész egy ilyen masszává össze fog mosódni. Viszont annak a masszának a négyzetes hibája az kisebb lesz, mint egy konkrét modellnek. Tehát ami azon a képen megjelenik, az már nem egy valós időjárási helyzetet tükröz, kizárólag arra van optimalizálva, hogy mondjuk az előbb említett 20 fokhoz képest minél kisebb legyen az eltérése.
Uh-huh. És itt kapásban lenne egy kérdésem, mert ugye beszéltünk a Google-nek ez a GraphQS nevű modelljéről, és ugye ez az elmúlt most már 70 év adataiból számolják ki. Itt két dolog jutott eszembe, hogy feltételezem mondjuk az 40-es, 50-es években is vannak már jó adataink, de akkor gondolom azért nem volt felosztva a bolygó ilyen 2 kilométeres rácshálóra, tehát hogy ezek az adatok mennyire feleltethetők meg a jellegi modelleknek? Vagy mennyire voltak jók akkor a mérések?
A mérések teljesen jók voltak, amit ezekről a reanalízis adatsorokról érdemes tudni, hogy azok nem a valóságot tükrözik, azokban mindig benne van az éppen aktuálisan használt modellnek a torzításai. Tehát például az egyik modellnek ilyen torzítása, hogy a sarkvidékeken sokkal melegebb levegővel számol a valóságnál, mivel ott nincsenek nagyon mérőpontok, ezért nincs mihez hozzáhúznia. Ezeket a fizikai leíró folyamatokat, parametrizációkat folyamatosan igazgatják, pontosítják a frissebb modellverziókkal, és 5-6 évente készülnek újabb ilyen reanalízis adatsorok, amik már a frissebb modelleknek a fizikai folyamatait is magukba foglalják. Tehát azok sose teljes mértékben a valóságot tükrözik, azok a modellnek a saját hibáit is tartalmazzák. De maguk a nyers mérések, azok ugyanolyan pontosak voltak 50-60 éven.
Ugye most elsősorban az AI-ra hegyeztük ki az előbb a dolgokat, de azért mi azt is látjuk, hogy mondjuk az elmúlt évtizedekben, csak az 1-2 évtizedben a számítási kapacitás az nagyon jelentős mértékben nőtt, és ez egyébként hogyan hatott ki az időjárás előrejelzésének a pontosságára például? Tehát lehetett ezt valahogy akár utólagosan igazolni, hogy azért, mert most itt már nem tudom milyen kapacitás a szuperszámítógépek dolgoznak a modellek mögött, ezáltal most már nem 85%-os pontossággal, nem tudom milyen előrejelzés, az 1-7-es előrejelzés, hanem már 87.
Tehát tulajdonképpen skálázódik a pontossága.
Igenis, meg nem is. Az elmúlt 20 évben ugyanannyira nőtt a 7 napos előrejelzések beválása, mint 20 éve az 5 napos előrejelzéseké volt.
Ezt akartam hallani.
Abszolút nőtt a beválás, de ez nem azért nőtt, mert nagyobb a számítási kapacitás, és nagyobb felbontásban tudjuk ábrázolni a teret, mert önmagukban ezek a parametrizációk megadott felbontáson működnek csak jól, arra vannak finom hangolva. És ez is egy ismert mellékhatás, hogyha az ember csak felcsavarja egy modellnek a felbontását, akkor rosszabb eredmények fognak kipottyanni belőle, ha nem nyúl hozzá semmihez, semmi egyéb paraméterhez, mert nem arra lett finom hangolva egy adott modell. Ami itt a legnagyobb fejlődést okozta, az a rengeteg fejlesztés, amivel például a különböző mikrohullámú sugárzásokat mérő műholdaknak az adatait kinyerjük. Ugyanis az baromira nem triviális, hogyha mondjuk van egy műholdunk, ami akár több tucat hullámsávba méri a felszínnek a különböző sugárzásait, hogy azokból ki tudjuk-e nyerni azt az információt, hogy mondjuk nem tudom, az most egy havas felszín, az most egy felhőtető, az most köd, mert lehet, hogy egy adott hullámsávban mind a három csak egy erős jelt jelent, és meg kell nézni azokat a kombinációkat, algoritmusokat kell arra fejleszteni, hogy különböző időjárási jelenségek, különböző felszínformák ezekben a hullámsávokban milyen jeleket produkálnak, és ezeket hogy lehet jól beleasszimilálni a modellbe. Ugyanígy voltak egyébként olyan új adatforrások, amik kicsit még jobban visszakanyarodnék. Egészen meglepő, hogy honnan jön az információ elméleti szempontból egy időjárás előrejelzésnél. Tehát az, hogy most itt mondjuk itt a fővárosban hány fok van, meg milyen az idő, az zéró információt hordoz arról, hogy egy hét múlva milyen idő lesz. Teljesen lényegtelen. Az, hogy itt egy hét múlva milyen idő lesz, az a nyugati és zonális áramlásban, ugye az Atlanti-óceán felől érkező légtömegektől függ leginkább, És erre volt egy jó példa pár évvel ezelőtt, amikor egy heves viharciklon Észak-Európán átvonult, de ezt a modellek nem jelezték előre időben. És ilyenkor utólag újra szokták futtatni a modelleket, és megnézik, megkeresik az okát, hogy miért nem sikerült jól az előrejelzés, és kiderült, hogy egyetlen egy Kanadában lévő légnyomás szenzor meghibásodása, és az amiatt kieső adat miatt nem sikerült megjósolni ezt a ciklont.
Ez az, amit mondta az elején, hogy ez egy kaotikus rendszer, igen. Ugye? És hogy egy paraméter, hibás paraméter teljesen el tudja torzítani az egész modellt.
Igen, és pont ezért zajlanak ilyen mérési kampányok is, amik pont ezt a célt szolgálják, hogy azokra a kritikus területekre, ahol ezek a kaotikus helyzetek valójában eldőlnek, hogy ott legyen minél több mérési pontunk, és most ez nem is olyan régi hír, egy-két éve volt, hogy Grönland déli partjaihoz ilyen kis drón mini vitorlásokat küldtek ki a tengervízre, amiknek a legfontosabb mérési adatuk nem a hőmérséklet és nem a szél, hanem a légnyomás, a tengerszinti légnyomás, és az a néhány, nem tudom, azt hiszem 15-16 darab ilyen kis mini vitorlás, az kimutatható mértékben növelte az előrejelzések beválását.
Igen, erre is el szerettem volna kérdezni, hogy beszéltünk a számítási kapacitásról, meg a számítási kapacitás növekedéséről, és ennek a ráhatására, az előrejelzések pontosságára. De hogy közben, ugye beszélünk az IoT forradalomról, meg M2M forradalomról, mindenki szenzorokat rak mindenhova, és a szenzorhálózat is nő gyakorlatilag exponenciálisan. Ez például ugyanúgy hatott az előjelzések pontosságára, és előbb megválaszoltad ezt a kérdést.
Nem tudom, én itt közbevetném azt, amit még mindig szerintem nem hangsúlyoztunk ki kellőképpen, az, hogy az időjárás, a légkördinamika az egy háromdimenziós folyamat. Na most az, hogy a felszínen van mondjuk 10 000 mérőállomásunk, az nem sokat segít nekünk, hogyha mindösszesen, mert Magyarországon jelenleg ez a helyzet, mindösszesen 2 darab helyről, Budapestről és Szegedről történik szonda, úgynevezett meteorológiai ballon felszállás, ami végigméri ugye a légkörnek az adott repülési útvonalon, amit nyilván a szél befolyásol, az adott repülési útvonalon végigméri a légkörnek a legfontosabb jellemzőjét, tehát a páratartalmat, hőmérsékletet, légnyomás, stb.
Tehát csak két helyen van gyakorlatilag.
Összesen két helyen. Hiába van 10 000 mérőállomás, vagy 5 000, most mondtam egy random számot. Nyilván most nagyon sok hálózatot kombinálva. Az igazi nagy probléma az, hogy Magyarországon mindössze 2 van, és a környező országokban sincs sokkal több. Grazból engednek föl még például szondát, Bécsből engednek fel szondát, de nekünk nem 3-4-5 ilyen szondadatra lenne szükségünk, hanem több százra. Ugyanis gondoljunk egy pillanatra abba bele, hogyha mondjuk a légkörben, azt ugye nagyon sokan ismerik, és egy picit, egy nagyon picit off-topic, nagyon sok légi baleset történik, mármint nem komoly katasztrófa, nagyon sok légi baleset történik amiatt, hogy pilóták belerepülnek úgynevezett ketekbe, clear air turbulencának hívják magyarul, amikor ugye nem jelzi semmi tulajdonképpen előre vizuálisan, hogy ott egy légörvény található, mert mondjuk nincsen benne elég páratartalom, ami kondenzálódna, stb. És ugye emiatt ugye a légörvények miatt ilyenkor jellemzően megzolnak az utasszállítók, és a nagylegények, akik nem kötik be magukat, meg a nagylányok, azok ilyenkor a plafonon szoktak landolni az ennivalóval együtt. De a lényeg az, hogy arra próbálok rámutatni, hogy ilyen viszonylag kis kiterjedésű, de a légkör többi részét a jelentős mértékben eltérő légköri tömeg, az nagyon-nagyon sok megbújhat így foltokban. És ennek lehet egy olyan következménye, hogy mondjuk a szonda felszállás, a szonda pont nem repül bele ezekbe, hanem elrepül mellette 50 kilométerrel, akkor ezeknek a légtérről nem fogunk tudni. És mondjuk egy zivatar fejlődésénél rendkívül fontos az, hogy mondjuk egy adott légtömegben, egy adott magasságon milyen a hőmérséklet csökkenés gradiális mértéke, ugyanis hogyha ez elég nagy, akkor ott egy épülő zivatar hirtelen be tud robbanni, és hatalmas jégesővel, pusztítással, lecsapó szelekkel, kifutó széllel járó viharra válad, míg hogyha abban nincsen semmilyen jellemző, akkor ott nem, egyszerűen nem fog kialakulni a vihar, vagy elhal az egész mielőtt kialakulna, de hogyha azok a szondák nem találják el ezeket a random elhelyezkedő légtömegeket, már pedig ilyen kis mennyiségű szonda mellett nem fogják eltalálni, nagyon nagy valószínűséggel, ezért sajnos benne marad az, amit a Bálint az elén is említett, hogy nem ismerjük a kiindulási állapotot. Tehát nem tudjuk, hogy mondjuk 4 vagy 5 vagy 6 vagy 8 helyen van egy ilyen légtömeg, ami igenis kedvez az ivatarok kialakulásának, míg az a két szonda elrepült mindkettő mellettük.
Most meg csak a gyerekkori sztorit szeretnék ráfűzni ezekre a balonokra, ugye az egyik állomás az a konkrétan Pestőlincen van a Gilice térnél, ha jól tudom, és én Pestőlincen nőttem egyébként fel, és emlékszem, hogy gyerekként mindig spottoltuk a balonokat, amiket felengedtek, és kérdeztem édesapámat, hogy mi fog történni ezekkel, és mondta, hogy hát majd egy bizonyos magasságba kidurrannak, és akkor leesik ez a mérőeszköz, és mindig ott tartottam, hogy ez csak a fejünkre fog esni egy ilyen meteorológiai balon.
Hát mi magunk is ereztünk ballont adott időjárás.
És a másik sztori a Gilice térre kapcsolatban, ezt szintén nagyon kevesen tudják, de nekem azt mondták, és hajlamos vagyok ezt elhinni, hogy a Gilice tér az konkrétan, ugye amellett, hogy Pesten van, magasabban van ez a meteorológiai radar, mint a Gellért hegy. Egész konkrétan, és ezt nem gondolnád, hogy Pesten van egy olyan pont, egy olyan rálátási pont,
ami... Feregy is nagyobb magasan van.
Igen.
Feregy,
de hogy ez nem értem, hogy oda rakva ez az állomás, mert hogy ez Pestnek az egyik legmagasabb pontja, gyakorlatilag ellát még a Gellért hegy felett
is. Pesten van olyan földrajzi pont, ami magasabban van, mint a Gellért
hegy? Igen.
Hát mondjuk elég sok egyébként, tehát hogyha azt nézzük, hogy a budai hegységnek nagy része magasabban, mint a Gellért hegy, akkor igen.
De most Pest kifejezően
a Pesti oldalon. Igen.
Lehet, hogy közelítünk a Gödöllői dombság felé, nem is gondolná az ember. Viszont nekem itt közben rengeteg kérdésem volt, és el fogom felejteni őket.
Mondjad.
Az egyik még mindig az AI-hoz egy pillanatra visszacsatolva. Amikor arról beszéltünk, hogy a korábbi hosszú évtizedek adataiból milyen jó prognózisok készülnek, akkor ott nem véletlenül pendítettem meg ezt a klímaváltozást. Tehát, hogy ezeket nyilván befolyásolja, mert hogy a klímaváltozás, ez ugye arra épül, mint az időjárási jelenségek valamennyire konstans mintát, tehát mint egy adott mintázatot követnének, de hogy azzal, hogy ilyen, mindenki látja, hogy gyorsan változnak az időjárási trendek az elmúlt években, ez viszont azt jelenti, hogy szükségszerűen az ilyen korábbi statisztikákra épülő modellek, ezt hogy az Istenbe tudják belekalkulálni? Mert az időjárás most ugye szélsőségek között kezdett el mozogni.
Hát ha tendencia van bennük, akkor ezt ugyanúgy fel kell, hogy egy neurális hálózat ismerje.
Mondjuk ez is igaz.
Egyébként ez nagyon érdekes, mert ugye mi is futtattunk hagyományos időjárási modellt regionálisan a Kárpát-medence területére, és ott évente jön ki mindig egy nagy frissítés, ilyenkor áprilisba szokott kijönni, és a különböző fizikai folyamatok leírásánál például régen egy konstans volt a légköri széndioxid mennyiség. Aztán az elmúlt pár évben érkeztek ilyen pull requestek, hogy akkor ezt növeljük egy másik konstans értékre, aztán megint növeljük, és most készült el egy implementáció, hogy most már ne kézzel irogassuk át minden évben, hanem akkor ezt extrapoláljuk, ezt a lineáris növekedést minden évre, és most már az évszámtól függ ez a fizikai mennyiség például.
Ó. És itt amikor a másik kérdésem pedig, amit a számítógépes kapacitásról beszéltünk, és itt jön az, hogy ti hogy csináljátok ezt az egészet, hogy én előrángattam az archívumunkból két nagyon régi hírt, az egyik egy 2006-os hír volt, a másik egy 2010-es. 2006-ban a Országos Meteorológiai Intézet lecserélte a szuper számítógépét, és akkor az egy szürreálisan magas pénz volt, az a 200 millióért vettek egy azt hiszem egy SGI szuperszámítógép, tehát 2010-ben le is cserélték egy IBM-re, és akkor azt hiszem, annak 14 teraflops volt a teljesítmény, és az volt a legnagyobb. Most nyilvánvalóan ti egy magáncég vagytok, tehát hogy feltételezem, hogy nem prosperáltok egy ekkora IT infrastruktúra fölött, hogy tudtok mégis versenyképes lenni, mert nyilván, tehát most a versenyképesség alatt azt hiszem, hogy én felhasználóként az időképet használom hozzá, tehát én mindig megnézem a metet is. Megvan mind a kettőről a véleményem, melyikben erős, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy a ti szolgáltatásotok, most a vizualizációról ne beszéljünk, mert a köröket vertek rájuk, de hogy nem látom a MET adatai mögött, vagy amit én felhasználóként tapasztalok, azt az infrastruktúrális háttér. Tehát, hogy valahol ti ezt a különbséget, valahogy ezt a handicapet kiküszöbölitek, és hogy küszöbölitek ki?
Nem azért annyira nem nagy handicap, másrészt pedig itt azt kell véleményem szerint látni, hogy az, hogy kinek milyen infrastruktúrális lehetőségei vannak, az nem mindig korrelál azzal, hogy mit tud abból kihozni. Aha. Mondok egy nagyon egyszerű példát, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, ami most már ugye Hungarobet ZRT, jóval előttünk, tehát jóval az időkép saját radarhálózata előtt is voltak meteorológiai lokátorai, meteorológiai radarjai, ami egy rendkívül fontos és szinte pótolhatatlan eszköz a meteorológiában, hiszen nem arról van szó, hogy egy-egy ponton képes mérési eredményt biztosítani, hanem több százezer vagy több millió ponton egyszerre mondja meg, hogy ott milyen csapadékintenzitás vagy csapadékkiválás lehetséges, illetve hogyha Doppler radarról van szó, akkor még szélirányt is tud viszonylag pontosan becsülni az adott pontra, tehát egyetlen eszköz több százezer vagy millió pontra ad erről információkat. Na most az Országos Meteorológiai Szolgálat anno elegendőnek érezte, hogy mondjuk 6 óránként publikálja ezt a radarképet, miközben egy vihar az mondjuk képes mondjuk 150 km/órás sebességgel is tovább haladni. Új viharok alakulnak 6 óra alatt.
Csak a 6 óra alatt Magyarország felett. Ez az egyik, ami miatt titeket preferál, hogy a radarkép az egy létszükséglet. Tehát...
És pont ez volt az, amikor nekünk kvázi, ugye mi nagyon, amikor ezt az egészet, és talán itt érdemes megemlíteni, azt is említést érdemel, hogy az időkép soha nem egy kommerciális entitásként volt jelen az életünkben, nem is akként tekintettünk rá. Mi alapvetően az első években, amikor még nem is voltak bevételeink, gyakorlatilag a természet különleges jelenségeit, főleg a viharokat, illetve a nagy havazásokat szerettük volna mindig utolérni, levadászni, és ehhez egyszerűen elégtelen volt az a frissítési frekvencia, amivel az Országos Meteorológiai Szolgálat közzétette a radarképeket, sőt, feltételezzük, bár erről nem lehetünk teljesen meggyőződve, hogy talán nem is használták ki belül sem a maximális frissítési frekvenciát, amire ezek a radarok képesek. És amikor a 2005, illetve 2006-ban volt két nagyon jelentős meghatározó vihar, ezeknek voltak kellemetlen következményeik is, súlyos következményeik is, utána már egy sokkal gyakoribb frissítési frekvenciára álltak át, ami akkor 15 perc volt, viszont az a 15 perc ez még hozzáadott az adatfeldolgozás, amely szuperszámítógép ide vagy oda, valahogy mégis 7-8 percet tudott késni, tehát végsősorban 23 perccel későbbi valóságot láttunk a radarképen. Ez, amikor mi még csak vihargadászkodtunk, már akkor is frusztráló volt, hogy ott vannak azok a radarok, amik képesek lennének rá, miért nem lehet? És ekkor jött az ötlet, ugyanúgy, mint a webkameráknál, hogy könyörgöm, próbáljuk meg valahogy saját radarhálózatot csinálni, mert talán sokkal gyakrabban is ki lehet nyerni. És ki is lehetett.
De feltételezem, hogy ezek a meteorológiai radarok, amik hivatalosan azok, ezek drágák. Akkor ti ezt valahogy másképp oldottátok meg. Tehát feltétlenül nem több százmilliós berendezéseket vetettek, hanem volt valami, akkor milliárdos. Mi volt a trükk?
Ez egy rendkívül érdekes történet. A radarok ugye alapvetően mindent idézőjelben véve látnak, ami reflektív, tehát ami visszaveri. A radar az végső soron úgy képzelhetjük el, mint egy nagy vakú, ami körbe-körbe forog, és hogyha fénytartományában működne, akkor ilyen nagyon-nagyon gyors, nagyon erős fényvillanásokkal pásztázná a környezetét, és miután villan egyet, utána vár, hogy visszaverődik-e az a fény valamiről. Na most ez a fény a radarok esetében nyilván nem látható, hiszen a rádiótartománynak egy alacsonyabb részében, tehát nagyobb hullámhosszon dolgoznak, és végső soron úgy működnek, hogy a visszatérési idő számolják ki azt, hogy az adott ponton körülbelül milyen intenzitás, tehát hogy mennyi idő múlva, milyen erős jön vissza az adott irányból. És az a lényeg, hogy a radar mindent lát, ez egy nagyon fontos kritérium, és amikor mindent lát, akkor ez alatt azt értem, hogy tényleg mindent, tehát tárgyakat, hegyeket, folyókat, parcakat.
Azt is, amit nem akar, tehát akkor átalakítottatok
valamit? Azt is, amit nem akar. Pont fordítva közelítettük meg, beszéltünk egy balatoni hajós kapitánnyal, aki azt mondta, hogy a legnagyobb nyűgi a radar az, hogy tök jól működik, nagyon szépen látja, hogy hol vannak rossz látási viszonyok között, vagy este, mondjuk egy buli hajó fedélzetén, hogy hol van a többi vízi jármű, hol van a part, hol van a kikötő, stb. Csak azt a hülye csapadékot ne látná, mert a viharok meg az ivatarok mindig megjelennek, és csak zavarják. És akkor jöttünk rá, hogy úristen, hát ott van az információ, csak meg kéne fordítani a feldolgozását. És akkor jött az, hogy nyilván jöttek akkor azok a fajta bürokratikus nehézségek, hogy egy hajóradart azt nem szabad meteorológiai célokra használni. Ezért...
Te nem berhelhetsz szabadon egy radart?
Nem, nem. Egy hajóradart kizárólag hajón lehet használni, méghozzá olyan hajón, ami kereskedelmileg is engedélyezett útvonalon közlekedik. Ezért semmi probléma, ezért el kellett mennünk a gyártóhoz, pontosan a gyártó Amsterdam képviseletéhez, ahol meg kellett őket kérni, hogy ezt a fajta radar típust, ezt vizsgálják be, hogy alkalmas a meteorológiai célokra. Bevizsgálták, megkaptuk a megfelelő szertifikéteket, visszamentünk a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz, és akkor már minden oké volt. És valóban megtörtént. Tehát ez egy teljesen legálisan zajló folyamat volt. Ugyanarra a radarról beszélünk, csak bemérték kint megfelelő radarokban, autentikáltak, hogy ez valóban alkalmas meteorológiai célokra, és utána már körülbelül fél év alatt meglett az első engedélyünk.
És ez így gondolom nagyságrendekkel. Sok-sok nagyságrendel
olcsó. 3-0-val.
3-0-val.
3-0-val, így van. Az első a saját családi házunk tetejére került ki, és döbbenetes módon mi azt hittük, hogy legjobb esetben mondjuk egy 10-15-20 kilométerre fogunk bármit is belül látni, és 2010 áprilisán volt egy olyan éjszaka, amikor egy közepesen erős csapadéksáv közeledett valahonnan Keszthely felől, és gondoltuk, hogy hát majd talán a Velencei tó fölött. És amikor ugye a Balaton középvonalában elkezdett kirajzolódni a zajból, akkor rájöttünk, hogy most valami óriási dolgot sikerült elérnünk. És utána semmi más nem kellett tenni, mint megfordítani az elvet, kiszűrni azt, amit a hajós kapitányok akarnak látni, és azt hagyni a képben, amit mi akarunk látni.
És most mennyi radarotok van?
14 Magyarországon, és még 3 Horvátországban.
És egyébként láttatok például a látogatottságotok és a radarkép megjelenése között valami skálázódást?
Hát akkor abszolút, amikor ezt bevezettük, akkor egy döbbenetesen nagy növekmény volt, már csak azért is, mert nem csak azért, mert mi voltunk az első olyan magánmeteorológiai szolgáltató Európában, aki saját radarhálózatot épített, hanem azért is, mert megugrottuk azt, amit nagyon régóta szerettünk volna látni az állami szervek részéről, hogy végre egy percenként frissüljenek az adatok. És rájöttünk, hogy tulajdonképpen semmi akadálya nincsen egy percenként frissíteni az adatokat, csak megfelelő motiváció és feldolgozási háttér kell hozzá, nem szuper számítógép. Meg lett volna nem csak az országos meteorológiai szolgálatnak, hanem más országok meteorológiai szolgálatának is meg lett volna a lehetősége arra, hogy sokkal gyakrabban frissítse a radarképeit, de valamiért ezt, mint ahogy a webkamera kép óránkénti feltöltése is elég volt 2001-ben, ez a fajta, és most tényleg nem az országos meteorológiai szolgálatra akarok mutatni, mert ez mindenkire jellemző volt a térségben. Ez volt általánosan elfogadott, hogy bőven elég ott negyed óránként, fél óránként megvizsgálni ezt. Hozzáteszem, és most itt tényleg nagyon korrekt próbálok lenni, a mi radarjaink nem minden szempontból jobbak, mint az országos meteorológiai szolgálat radarjai. Mi például nagyon rosszul látjuk a gyenge csapadékot, a szitáló esőt, stb., ami a mezőgazdaságnak nagyon fontos. Tehát van egy csomó hátránya is a mi radarjainknak. Mi amikor az egész eljárást, az egész feldolgozás eljárást elkezdtük, akkor arra helyeztük a hangsúlyt, hogy minél gyorsabban lássuk az igazán veszélyes, az igazán erőteljes, extrém, és az emberekre komoly hatással bíró eseményeket, mint a viharok, zivatarok, jégeső, és nyilván ezeknek a kísérő jelenségei már a szél és az egyéb olyan természeti jelenségek, amelyek egyszerűen érdeklik az embereket, hogy vigyene egy ernyőt, el fog ázni a következő 10 percben, amikor kilép és át akar sétálni két épület között.
Igen, tehát én ezt olyan szinten használom, hogy kajakozom, és valamikor megnézem a videótokat, mert egy darabig ugye a valóságot látjuk, és ott a kis nyilakra jelölitek, hogy extrapoláljátok. És akkor megbecsülöm, hogy mikor kell elindulnom, és hol van az az 50 perces időablak, amikor nem fog elkapni még a vízen a csapadék.
Jó, persze ez nem jön be mindig, de sokkal többször sikerül, mint nem. És ez úgy gondoljuk, hogy ez egy érték.
És akkor a szuper számítógép. Valahol ti is végeztek számításokat, hiszen, sőt, máshonnan kezdem, mert előbb volt egy érdekes dolog, amit mondtál, hogy a legfontosabb az időjárás szempontjából, hogy nem a földfelszín, hanem hogy magasan történik. Én mindig azt hittem...
Mindkettő fontos, csak okay, ott nincsenek adatok.
Én mindig azt hittem, hogy a ti legnagyobb erősségetek, meg talán ezek az adatok, az adataitoknak az alapja az, hogy van körülöttetek egy hatalmas közösség, akik ugye veszik ezeket a kis mérőállomásokat, és mérnek nektek, és akkor rengeteg pont van az országban, és ezeket nyilván valamennyire fel is használjátok. De ezek szerint akkor ez csak a földfelszín, tehát hogy ez igazából ez csak egy jelenkori tájékoztatás, de beépítitek a prognózisotokba is ezeket az adatokat? Beépítitek?
Pontosan, igen. Tehát amit mi csinálunk, az, amit minden szolgálat csinál, amikor a saját térségére előrejelzést gyárt, hogy vesz egy ilyen globális, egész földre futtatott előrejelzést, amiből azért véges sok van a földön, és ezeket felskálázza. Tehát egy nagyobb felbontáson, nem 9 kilométeren, hanem mi mondjuk 1,8 kilométeres rácspont felbontással számolunk a Kárpát-medencére, azon kezdjük el futtatni, mert ott már megjelennek olyan egyrészt természeti formák, mint például a Balaton, a Mátra, a Bükk, stb.
Tehát tovább pontosítjátok a globális
pontosítjuk, modell. Illetve annak a kiindulási állapotát is finomítjuk, mert nekünk sokkal nagyobb felbontásunk van áll rendelkezésre, mondjuk hőmérséklet információ, szél, légnyomás, de még a hófedettség is ilyen, és ezekkel a további javított adatokkal készítjük el aztán az előrejelzéseket. Jelenleg ez most így zajlik, hogy hagyományos modellekkel dolgozunk, de ezzel párhuzamosan már javában zajlik az AI modellünknek a fejlesztése is, ami ugye hasonlóan, mint ahogy azt korábban is említettem, ugye ő abból tanul, hogy miből végül mi lett, tehát ő nem számolja ki a konkrét fizikai egyenleteket, hanem gyakorlatilag megpróbálja statisztikai alapon megközelíteni, hogy várhatóan mi következik, és itt volt egy másik olyan úttörő gondolatunk, amitől sokat remélünk, hogy ne csak ezeket a hagyományos paramétereket vegyük alapul az input paramétereknél, hanem vegyük bele például a webkamera képeket is. És ott nekünk nem is kell azt megmondanunk feltétlenül, hogy most milyen információt kell, hogy felhasználjon a webkamera képről. Ugye ott is egyrészt látszik nyilván az égbolt, látszik az, hogy mondjuk vannak-e cseppek a kameraképen, ugye a kamerának a lencséjére kiültek-e cseppek, látszik az, hogy hófette a felszín, hogy most a szél mozgatja a fákat, de ezen felül is akár olyan információkat is ki tud nyerni ebből egy neurális hálózat, amire elsőre nem is gondolnak.
Kameraképből?
Igen. Így van. Bármiből. Pont ez a lényege, és ezt nagyon
de
sokan...
Tehát nem koherens a minőség ezeknek a kamerák.
Teljesen mindegy. A neurális hálózat megtanulja, hogy melyik kamera miben hasznos, és miben nem. Pont ez a lényege, a nagyon sokan nem teljesen értik, annak ellenére, hogy buzzword, és Csabba is ez folyik, nagyon sokan még mindig nem teljesen látják át, hogy egy neurális háló hogyan működik. Először is egy neurális háló nem intelligens a szó ember értelmében. Halványlila gőze nincs arról, hogy mit csinál. Ötlete nincsen. Nem tudja, hogy ő most egy legújabb sci-fi sorozatnak egy CGI jelenetét számolja ki generatív AI-ként bármelyik népszerű képgeneráló vagy videógeneráló helyett, vagy éppen időjárási előrejelzés végez. Neki erről fogalma sincsen. A neurális háló abban jó, hogy olyan összefüggéseket ismerjen fel, függetlenül attól, hogy tudja, hogy mit csinál, amiket mi talán nem is tudunk, nem is halvány fogalmunk sincs, hogyha mondjuk az egyik kameraképen rendszeresen, nem tudom, mondjuk egy kicsit sötétebb a kép jobb oldala, mint a bal oldala, most csak mondtam valamit, amit ki se szúrná.
Fel se tűntene.
Fel se tűnne, mert mondjuk 5% a különbség, és senkinek nem tűnik fel, de a mesterséges intelligencia lehet, hogy felismeri, hogy az a kamera nem abba az irányba néz, ahonnan a felhők érkeznek, amik kitakarják a napot, de annak ellenére, hogy nem látja a felhőket, mégis az egész tájnak a fényegyensúlyát eltolja, és ezt a neurális háló megérti. Mármint, hogy nem érti igazából, hogy mi az, amit csinál, de felhasznál. És ezáltal észrevesz egy rejtett összefüggést, amit mi emberek vagy nem is
bármilyen paraméter.
Azt is észreveheti, hogy mondjuk a leszálló repülőgépen, és most csak mondok valamit, ugye a Visszaresz nemzetközi repülőtéren folyamatosan váltogatják a le- és felszállási pálya irányokat. Sokan, kiskoromban én mindig azt hittem, hogy ez amiatt van, hogy a felkerülő és a lenyugvó napban nekem belenézni a pilótáknak, nem emiatt van, a szélirány miatt van, hogy lehetőség
13 és 31.
El tudom képzelni például, hogy egy neurális háló rájöjjön egy olyan webkameráról, ami látja a le- és felszálló repülőket kis pöttyönként, rájöjjön, hogy éppen milyen a szélirány. És ezt nem kell neki megmondani. És ez benne a nagyszerű, és itt visszakanyarodnék arra, hogy ahol bejön az észlelői hálózatunk, és ahol a viharvadász projekt, ami végül ugye az időképpen összeolvadt, egy további szintet lépett, egy további értelmet nyert. Most kezdjük el ki észrevenni, hogy olyan információk végtelen során ülünk, nem csak mi, nagyon sokan, de mi már legalább rájöttünk, hogy mi az, amit még nem hasznosítunk, de ott van benne a hatalmas potenciál. És ha valamire, akkor a neurális hálók erre alkalmasak. És nem az a kérdés, hogy az embernek mekkora szuper számítógépe van, nyilván nem abukusszal fogjuk kiszámolni, hanem az, hogy ami rendelkezésre a számítási kapacitás, azt mennyire hatékonyan használjuk ki. És szerintem ez az, amit talán említettél, hogy ugye bizonyos, akár Magyarországon, akár más szolgálatok, más országok meteorológiai szolgálatánál is, nem feltétlenül látszik olyan nagy különbség az előrejelzések pontossága és a rendelkezésükre álló számítási kapacitás között, mint ami ez indokolt lenne, és ez pont amiatt van, hogy igazából végtelen kapacitásom is lehet, hogyha nem a lehető legoptimálisabb megoldásokat találjuk meg, és nem állítom, hogy megtaláltuk a legoptimálisabbat, csak próbálunk közelíteni hozzá.
Benchmarkoljátok egyébként magatokat például a meteorológiai szolgálathoz képest, vagy a környékbelekhez képest?
Hát a saját előrejelzésünket benchmarkoljuk, és az mindig kijön ezekből, hogy nagyon időjárási helyzet függő a beválás. Tehát amit korábban is említettem.
De csak megnézitek, hogy a többiekhez képest, hogy nincsen érdeklődés, és csak engem érdekel? Nem akarok ilyen összefüggésekbe, tehát nem akarok titeket összehasonlítani a MET-tel, mert teljesen más a két történet, de hogy alapvetően nyilván nektek is egy feedback a munkátokra, hogy tudjátok, hogy mi történt, azt, hogy látta a MET előre, hogy láttatok ti, és az ad egy visszajelzést
volt,
a munkátokra.
Volt egyébként tőlünk független külső összevetés is, ezt egy 2010-es évek elején végezte le ez egyik nagyobb hírportál, és teljesen véletlenszerűen mi nem tudtunk róla, hogy benchmarkolni fognak minket meg az egész meteorológiai piacot, és abban az adott időszakban az jött ki, hogy ugyan a meteorológiai szolgálat beválása volt a legjobb, de hihetetlenül kicsivel volt csak jobb, mint a miénk, és mindenki más utánunk jött. Tehát kvázi minket majd, hogy nem egy első helyre helyeztek a dobogon, egy icipicit előrébb volt az ő beválásunk, de nagyon hajszárnyival, és a többiek pedig ahhoz képest igazából nem igazán voltak jelen.
Nagyon elbeszélgettük az időt, lassan vége az adásra, viszont engem érdekelne mindenképpen egy dolog, kicsit visszakanyarodva a gyökerekhez, ugye a viharvadászos gyökerekhez, bár tulajdonképpen ez a webkamerás sztori, ez egy ilyen felfogható, egy ilyen crowdsourcing dolognak, de hogy mihez kezdtek az egyénileg beküldött előrejelzések, ugye vannak ezek az észlelések az applikációban. Az észlelésekkel. Tehát van erre egy külön menüpont az applikációban például, hogy szépen lefotózom, hogy most épp a kertemben ekkora, meg ekkora égeső jégdarabok esnek az égből, és akkor tehát ezeket például beépítitek valamilyen módon a rendszereitekbe, vagy akár historikusan ezt kezelitek valamilyen módon, vagy ez csak egy ilyen
fán. Vagy mozgatja a közösséget.
Igen, tehát hogy ez nektek bármilyen szinten...
Automatizáltan nem, bár erre tervezünk kísérleteket, de egyelőre ezek egyrészt összegyűlnek az időkép névadó térképén, az időkép térképen ezek az információk, de közvetetten viszont felhasználjuk, tehát amikor a meteorológusok frissítik azt, hogy a következő 1-2-3 órában milyen ikon van például az applikációban, hogy milyen előrejelzést adunk, ott igenis kritikus az, hogy lássuk, hogy az előrejelzethez képest mondjuk hol alakul a felhőzet határa, a mondjuk délután 3-ra érkező front az végül tényleg ott tart-e, ahol a modellek megjósolták arra az időpillanatra, vagy ahhoz képest késésben van, vagy előre sietett. Itt egy óriási segítség az, hogy egy...
Megnézegítik ezeket a képeket.
Igen.
A meteorológusok előszűrik, hogy mi az, ami ebből használható, és mi az, ami jó eséllyel valóban tükrözi a valóságot, és nem csak mondjuk valaki kellő mennyiségű alkohol elfogyasztása után úgy döntött, hogy tornádó volt a kertjében, hanem ténylegesen mondjuk egy megbízható észlelő, vagy úgynevezett white listen van már, tehát hogy ismerjük őt, és mondjuk több ezer vagy tízezer, nem is tudom, milyen nagyságrendekről beszélünk, egy-egy felhasználunk.
Tehát ezt pontos néztem meg, az elmúlt 365 napban 44 ezer különböző user névről érkezett legalább egy észlelés.
Van egy ilyen ranking, és egyébként, már mondtad, hogy így...
Ez nem egy ilyen sport, tehát ez nem úgy néz ki, hogy most akkor...
Nem amit a geocaching, hogy...
Nem, ez nem egy ilyen jellegű játék, de a feedbacket ettől függetlenül minden közösségi média felületen megkapják tőlünk azok, akik értékes képeket, adatokat, információkat küldtek be, tehát hogyha közösségi médiában posztolunk, vagy akár csak egy cikket írunk, idézőjelben véve, akkor mindig mindent megteszünk, hogy az illetőnek krediteljük az ő hozzájárulását, és ez nagyon jó érzés lehet, hogy amikor valaki elkatint egy kis egy fényképet bármilyen érdekes vagy különleges eseményről, vagy csak aranyos eseményről, ami történt a kertjében, amikor vagy megérkezik a gólya például. Egy-egy ilyen fotó több százezer embert ér el rajtunk keresztül. És ezt mi platformot biztosítunk az embereknek, akik egyébként nem tudnának kilépni a saját viszonylag kis számú követői oldalukról, egy sokkal hatalmasabb.
És nyilván az elköteleződést felétek növeli ezáltal gyakorlatilag.
Így van, és ez nagyon sokat segít a tartalomverifikálásban, és a média jellegű tartalomgyártásban is, hiszen az Időképnek ez az elsődleges profilja a szakmai háttér mellett.
Egyébként itt érzem a legnagyobb különbséget, hogy ti ezt az egészet ilyen én nem szeretem a médiatermék szót, mert annyira lealacsonyítja, amit csinálunk mi is, de most kivétesen így fogom hívni, hogy szerintem pont ebben különbözik nagyon, hogy a ti weboldalatok úgy él, és egy ilyen, tehát hogy kap a felhasználó feedbacket, és úgy érzem, hogy ez nem csak arról szól, hogy ti adtok nekem, hanem mi is adunk, és hogy a metnek, meg adott esetben az oldala, az egy ilyen száraz tényközlésre van az egész leredukálva, és szerintem pont ez a nagy különbség, viszont tudom, hogy itt van egy kis időnyomásunk, mert lassan elérjük az egy órát. Én egy dolgot mindenképpen meg akartam kérdezni, és közben megpöcköltem a mikrofont, mert szerintem ez azért sok hallgatót érdekel, hogy egy dologról nem beszéltünk, hogy nektek milyen infrastruktúrális hátteretek, most a radarokon kívül kifejezetten az informatikai részre. Van az, hogy kiderült, hogy nincs egy hatalmas szuperszámítógép a családi házat pincéjében.
Igen, hát ezt most kevesen fogják elhinni, de összesen két darab 4 nódos gép van most az egész rendszer mögött. És ezeken futtatunk előrejelzéseket, teljes archívumot kezelünk, szolgáljuk ki az oldalt, ami hát volt már olyan nap, amikor 1 millió feletti egyedi látogatót szolgáltunk ki. Ezelőtt van egy Cloudflare-es proxy, tehát nyilván nem közvetlen a kiszolgálás, aha, hanem ez van előtte, de egyébként mennyiségileg inkább a kint lévő helyszíneken lévő időeres állomások elé kötött, például IP modul, abból több ezres nagyságrendben van kint.
Előfeldolgozott információ érkezik be.
Igen,
be.
Tehát
hogy mint a SETI gyakorlatilag, hogy
nagyon
igen, kis tehát mi arra is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy ennek a rendszernek az üzemeltetése ne emészen fel nagy költségeket. És ezt az említett 2x4 nódot mi abszolút csúcsra járatjuk. Tehát rendszeresen megkeresnek minket például cloud szolgáltatók, hogy térjünk át teljesen cloudra, elküldjük az igényt, és akkor visszaküldenek egy ajánlatot, ami mondjuk 5-ször annyi, mint amennyit most költünk az infrastruktúrára. Tehát nálunk az mindig egy ilyen kimondott fejlesztés volt a háttérben, hogy igenis tartsuk nagyon alacsonyan, és optimalizáljuk a végletekig a meglévő infrastruktúrát. Egyébként ebből a 8 nódból is a fele az kizárólag előrejelzést számol.
Tehát sőt, is van egy nód, ami teljesen csak kísérleti projektekre szolgál, és egyáltalán nem is egy nód.
Kettő.
Ami igazából nem is vesz rész operatíva, hanem sandbox idézőjelben.
Mi a kulisszatitkok? Gyuri, remélem minden kérdésedre választ kaptál.
Igen, én szuper volt.
Na, hát örülünk neki, hogy eljöttetek hozzánk, srácok, Gergely, Bálint, és beszéltetek nekünk elő a nagyon-nagyon érdekes területről, amely önmagában az időjárás elő, ez szerintem egy nagyon érdekes terület, de az, hogy hogyan működik az időkép, az abszolút nekünk most ebben az adásban nagyon sok érdekes és új információ derült ki erről. Ahogy eddig szoktuk csinálni, természetesen a Discord szerverünkre fel fogjuk tenni a releváns linkeket, és minden olyan tartalmat, ami az adáshoz kapcsolódik. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Jövő héten Crafty fog jelentkezni, és utána 2 hét múlva szokás szerint mi jövünk megint majd a Weekly-vel. Azt már most meg tudom mondani, hogy a 30 éves GSM technológia lesz a téma, amúgy is beszéltünk róla, hogy az ADSL milyen meghatározó volt az időjárás előrejelzésben is akár. Hát valószínűleg a GSM-ről is tudunk majd ilyen sztorikat mondani, mert is nagyon bízom benne. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok még egyszer.
Sziasztok. Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a lehetőséget.
Sziasztok.
Sziasztok.